Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg 1/4-ét kapják meg, 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100%-át. Magyarország nem hagyja végre a migrációs paktumot, egyetlen migráns sem fogad be, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz az Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarország reső létszámot és kapacitást. A miniszter megemlített egy másik élesen magyar ellenes uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja azt támadni az EU bíróságán, közölte Gulyás Gergely. Lakossági energiatároló programot hirdett a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a miniszter. Gulyás Gergely kiemelte, ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak, és biztosítani tudják saját villamos energiaellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is. Ha a pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme, vagy vállalja ennek telepítését, ehhez pedig egy 10 kW kapacitású energiatárolót vásárol a pályázat segítségével, amihez 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyújt a kormány. Ha a kabinet támogatja a repülőtéri gyorsasút koncessziós formában történő fejlesztését, januárban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter írja ki a koncessziót, ami erre vonatkozik, hangzott el a Kormányinfón. A vasúti pálya 27 km hosszú lesz a repülőtértől a nyugati pályaudvarig, 6 év alatt készül el, 19 perc lesz a menetidő, 5-10 perces gyakorisággal közlekednek majd a vonatok, és mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak. A rendőrség felügyelete és irányítás alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, 5 javítóintézetről van szó, és jó eséllyel a kormány döntés kihirdetése után azonnal hatályba is lép. Az Európai Unió a globális biztonságot veszélyezteti az energiarendszerek elleni támadások dicsőítésével, ugyanis ez igen káros precedens teremthet és hivatkozási alapként szolgálhat világszerte, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Brüsszelben még ezen a héten szavazni fognak az orosz energiaimportot betiltó Repower EU rendeletről, amelyet Magyarország meg fog támadni az Európai Bíróságon, még ha szavai szerint ott nem is várható korrekt eljárás. A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének energiaügyi miniszteri ülésén vett részt Isztambulban, ezután nyilatkozott. Újabb jelentős segítséget nyújt a kormány a tejágazat szereplőinek, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetése két ütemben meghaladja a 23 milliárd forintot, így az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatban tevékenykedők munkájának segítésére, ismertette Nagy István. Tűzifával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A jogszerűtlen hirdetéseket közzétevő, a vásárlókat súlyosan megkárosító csalók már az EON ZRT-t és állami erdőgazdaságok neveit is felhasználják, hogy elnyerjék az emberek bizalmát. Javasolják, hogy csak ismert kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljanak, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is biztosít, a néviknél pedig regisztrált a tevékenységét. Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ez a jelenlegi 18 millió forintos felső határáról 2026-ra 20 millióra módosul, 27-re 22 millióra, 28-ra pedig 24 millióra. Ha az alanyi adómentességgel a kisebb forgalmú vállalkozások, amellett, hogy mentesülnek az ÁFA felszámítása és befizetése alól, bevallást sem kell beadniuk, így csökkennek az adminisztrációs terhek is, hívja fel a figyelmet a NAV. Végül az időjárásról. Holnap is folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2-3, napközben 6-7 fok körül alakul. Az északi középhegység térségében viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró, és előbukkanhat majd a nap. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről beszélgetünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél most? Nekem az adás előtt említetted, hogy te ajándékba kaptad ezt a könyvet. Mesélj erről, hogy miért ezt hoztad most.
Így van, mert a felvétel előtt kicsit beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy most Dragomán Györgynek a Fehér Király című kötetét hoztam, mely ugye egy kortárs szerzőnek a műve, és nekem ez az első kötetem Dragomán Györgytől. Mondhatjuk azt, hogy egyébként ez egy hiányosság, és hiszen azért Dragomán György az egyik legnagyobb kortárs férfi szerző ma Magyarországon, és például ezt a kötetét is azért 30 nyelvre lefordították, tehát ez egy ilyen úgymond világhírű bestseller. Máskor is találkoztam már így az ő munkásságával, láttam az ő köteteit, de valahogy sosem éreztem azt, hogy megvegyem belőle bármelyiket is, és ezt a kötetet ajándékba kaptam tavaly, azt hiszem, és mivel már ott volt a polcon, ezért egyszer úgy döntöttem, hogy na most már itt az ideje, hogy kézbe vegyem, és pótoljam ezt a hiányosságomat, ami az irodalmi műveltségemben ilyen téren is jelen van.
Meséljünk a hallgatóknak arról, hogy ki is ez a Dragomán György, mit lehet róla tudni, hiszen a közösségi médiában is nagyon aktív ő is, illetve a felesége is. Helyezzük előt akkor, hogy ugye említetted már, hogy kortárs, de hát ki ő, mi ő, mit lehet róla tudni?
Dragomán György 1973-ban született Marosvásárhelyen, tehát ő lényegében egy erdélyi származású magyar író, aki 1988-ban a családjával költözött át Magyarországra. Nyilván akkoriban elég sokan költöztek át onnan, és utána ő a középiskolai tanulmányait már Szombathelyen fejezte be, és utána pedig az ELTE-n tanult angol és filozófia szakon, de csak az angolt fejezte be. Emiatt nagyon sokan műfordító tevékenységét is ismerhetik, hiszen azért az is jelentős, tehát azért elég nagy fordítói tevékenysége volt az elmúlt két évtizedben, és ez a második kötete, az első könyve az a pusztítás könyve volt, amely igen fiatalon jelent meg, mert úgy, hogy az ő fiatal korában, és azt több évig írta, elmondása szerint titokban írta először, mert ugye ő se tudta, mi lesz belőle, és utána pedig ez a kötete 2005-ben jelent meg, tehát mondhatjuk azt, hogy még ez is azért egy igen fiatal szerzős könyv, tehát azért 32 éves volt, amikor ezt a könyvet megírta. 2005-ben jelent meg ugye először, de azóta már többször is kiadta a Magvető kiadó.
Meséljünk arról, hogy ki az ő felesége, helyezzük még őt el még így is, hiszen tényleg mind a ketten nagyon aktívak, egyrészt az írásban is, másrészt abban, hogy aktívan felszólalnak a közösségi médiában is, és sokszor posztolnak, és nem csak irodalmi témákban, hanem szeretnek főzni, és szeretik megosztani az életüknek néhány részletét az emberekkel, és ezáltal is egy kicsit az olvasást népszerűsítik, én azt gondolom, illetve hát az irodalmat.
Így van, ahogy említetted is, Dragomán Györgynek a felesége is a kortárs irodalomban tevékenykedik, Szabó T. Anna, aki egy igazi kortárs magyar költő. Ugye nagyon sokat szerepelnek a közösségi médiában, és ahogy mondtad, hogy szeretnek főzni is. Egyébként én is így visszagondolva, még Covid alatt az ő, tehát Dragomán Györgynek a kenyérsütős receptjét néztem meg, és egyébként nagyon jó ötleteket adott a kenyérsütéssel kapcsolatban, hiszen ők kovászos kenyeret sütöttek, de egyébként nagyon jó stílusban készítik el ezeket a videókat, nyilván azért mind a ketten ugye az irodalomban tevékenykednek, tehát elég széles szókincsel rendelkeznek, tehát nagyon érződik az az ő közösségi médiás megnyilvánulásaikon, hogy igen magas műveltséggel rendelkeznek, és nagyon sokszor, nagyon egyszerűen, de mégis nagyon szépen választékosan el tudják mondani a véleményüket, meg különféle megnyilvánulásaikat, különféle társadalmi ügyekben, közügyekben is, és azért mégiscsak mind a ketten egy igen nagy műveltséggel rendelkezők, tehát azért, ha ők együtt valahol ott vannak, akkor az általában egy nagyon komoly esemény szokott lenni, vagy pedig tényleg együttesen is komoly dolgok mellett kiállnak, illetve már többször láttam így Dragomán Györgynek a felolvasásait, lehet így is nevezni, hogy szokott felolvasást is tartani így az írásaiból, és nagyon sokan szeretik az ő, lehet, hogy kicsit hadaró stílusát, mert ugyan egyedi az ő megnyilvánulása, tehát hogyha mondjuk valaki, mondjuk a rádióhallgatók hallják a rádióban az ő hangját, akkor az elég egyértelműen felismerhető, hogy róla van szó.
Valóban mosolygok itt, hogy milyen érdekes, hogy még ezt is elhoztad most ide a műsorunkba, hogy tényleg egyedi, valóban ráismerhet a rádióhallgatók, hogyha valahol hallják esetleg, vagy a televízióban, vagy a rádióban, vagy akár a közösségi médiában is. Említetted, hogy valóban, hogyha ők megjelennek egy-egy eseményen, akár külön-külön is, ott azért mély dolgokról is szó esik, és azt is megfigyeltem, hogy nagyon szívesen mennek az olvasóik közé, és ez azt hiszem, hogy a legtöbb kortárs írónkra vagy költőnkre igaz, hogy szeret találkozni azokkal, akik az ő könyveit megveszik. Hiszen manapság azért az olvasás, most nem mondom, hogy úri huncutságnak számít, de mondjuk maga a könyvvásárlás azért már egy... Hát szóval az ember meggondolja, hogy mire költ, és általában már inkább elmegy akár mondjuk a könyvtárba. Tehát én azt gondolom, bár nem szeretnék ilyen negatív képet lefesteni, de hogy keveset olvasnak az emberek azért manapság, pláne szép irodalmat. Tehát, hogy inkább a magazinok kik jut el egy bizonyos réteg, úgyhogy én nagyon örülök ennek az adásunknak is, amely az olvasást népszerűsíti. És hogy most tényleg hoztál egy olyan embert, aki még ma is él, és akivel akár még itt a térségünkben is találkozhatunk, hogyha éppen ide jön. Mit lehet tudni erről a könyvről? Mesélj erről egy kicsit részletesen.
A Nefertőn ez a könyv, szándékosan mondtam így a legelején is, hogy könyv, és nem mondtam azt, hogy regény, mert nem egy igazi regény. Novellákból áll, de nem klasszikus novellákból, tehát lehetne rá azt is mondani, hogy ez egy ilyen novella regény, tehát novellák egymáshoz vannak kapcsolva, egymásra visszautalnak, előre utalnak, de mégis egy történet. Ugye a Dragomán Györgynek a írói stílusához hozzátartozik az, hogy nagyon hosszú mondatokat alkalmaz. Nyilván ez a beszélt nyelvben is, amikor mondjuk felolvas valamit, akkor is nagyon hosszú, de amikor valaki olvas, és mondjuk elkezdi olvasni a mondat első felét, akkor lehet, hogy csak egy fél oldal, egy egész oldallal később fejeződik be a mondat, tehát egy igen hosszú, mondhatjuk azt, hogy barokkos körmondatokban fogalmazza meg, amit szeretne, és a kötet az 18 fejezetből állt, 18 novellából, de ez mégis mondhatjuk azt, hogy egy kötet, így hogyha létezik olyan műfaj, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy novellaregény.
Nagyon jó vagy abban, hogy sosem lövöd le, hogy igazániból mi a fő lényege, vagy csattanója, vagy végső mondani valója egy adott műnek, amit hozol nekünk ide az olvasmányajánlós műsorba. Ez miről szól? Hogyan írnád ezt le a hallgatóinknak, hogy kiknek ajánlod, neked mi jött le ebből?
A történet középpontjában egy kisfiú áll, nagyjából 11 éves kisfiú, és az ő szemszögéből, mint egy eszem első szemében lenne a történet, úgy látjuk az eseményeket. Azt mondhatjuk, hogy az 1970-es évek vége, 80-as évek Romániáját láthatjuk, de egyébként nagyon érdekes, mert ugye nem derül ki a könyvből, hogy Romániában vagyunk. Nyilván ezt azért gondoljuk, mert Dragomán György ugye ott élte le a fiatal korát, de ez egyébként nem egy önéletrajzi mű, hanem inkább egy ilyen fikció, de valószínűleg a személyesen megtapasztalt események hatással voltak arra, hogy ilyen gondolatokat oszt meg az olvasóval, és a kisfiú szemszögéből látjuk az egész történetet, és az ő szemszögén keresztül, az ő szemüvegén keresztül ismerhetünk, vagy ismerjük meg, hogy milyen, hogy működött akkor a társadalom, milyenek voltak ott a mindennapok, és milyen volt az, amikor egy kisfiúnak az apukája elmegy, és milyen az, amikor várja vissza, és visszajön, nem jön vissza, milyen az, amikor hazudnak neki, milyen az, amikor 11 évesen neki fel kell tudni nőni, és az édesanyja mellett ott kell állni, mint hogyha egy családfő lenne. És akkor ilyen apró pici mozzanatokban láthatjuk azt, hogy hogy is próbálja ő pótolni az édesapját, akiről először nem is tudta, hogy hol van, mert lényegében hát nem mondták meg neki az igazat. Mondhatnánk azt is, hogy hazudtak, de azt is mondhatjuk, hogy nem mondták meg neki az igazat. Nyilván az édesanyja is féltette a gyerekét, meg azt is, hogy mit tud egy gyerek, és utána a gyerek mit fog továbbadni. Utána elég hamar kiderült az, hogy az édesapa a Duna csatornánál volt kényszermunkán. Aztán a kisfiúnak még utána is voltak fikciói, hogy akkor most mit csinálhatott az apja, mit nem csinálhat. Számára ez egy nehezen megérthető dolog volt, hogy mit jelent az, hogy valaki politikai szempontból rossz oldalon állt, és államellenes bűncselekményekkel megvádolnak valakit. De ugye nyilván a 80-as évek Romániája, a Ceausescu diktatúra nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami mondjuk itt is a Rákosi diktatúrában volt. Tehát azt, hogy mondjuk valakit megfigyelnek, elvisznek, jön egy autó, elviszik, nem tudják, hogy hova, nem tudják a családtagok, hogy életben van-e még az adott személy. Egyébként ez egy nagyon általános dolog így a kelet-európai diktatúrákkal kapcsolatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez most egy nagyon egyedi eset volt, de azért a romániai diktatúrával kapcsolatban sokkal kevesebb művet ismerek én személy szerint. Nyilván nem azt mondom, hogy kevesebb íródott, mert valószínűleg egyre több íródott ott is, de ugye az, hogy mi jelenik meg belőle magyarul, az ugye nyilván kevesebb, mint ami Romániában megjelenik, akár román nyelven is, de egyébként nagyon hasonló a kettő diktatúra, és egyébként nagyon drámai eseménysorozatról olvashatunk, de azt gondolom, annak köszönhetően, hogy egy kisfiú szemszögéből látjuk, azért mégis egy sokkal könnyedebb, befogadhatóbb stílusban, függetlenül attól így is úgy is nagyon megjelenik az erőszak, akár a családon belül erőszak, akár a gyerekek közötti erőszak, és illetve az is, hogy hogyan viszonyulnak így egymáshoz a gyerekek, az iskolatársak, milyen reakciót vált ki a közösségből azon, hogy mondjuk kiderül, hogy a kisfiúnak az édesapját elvitték, és hogy milyen az a belső vívódás, amikor például az édesanyja nem tudja, hogy haza fog eljönni a férje, és hogy egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet, hogy hosszú idő óta nem kaptak tőle levelet, hosszú idő óta nem hallottak róla, és olyan éle még. És például a kisfiú megfogalmazta azt, hogy ő biztos benne, hogy él az édesapja, mert biztos érezte volna azt, hogyha valami történt volna vele. Tehát nagyon sok olyan apró gondolat van, ami sokkal személyesebb és sokkal közelebb hozza a történetet az olvasóhoz, és talán ennek köszönhetően válik olyan letehetetlenné ez a kötet.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy kortükör? Te, Márti, te szereted ezeket az ilyen típusú műveket, amit gyakorlatilag leveszel a könyvespolcról, vagy a könyvtárból, és belerepít egy adott korszakba. Szereted ezeket?
Én kifejezetten szeretem. Nyilván szakmámból is adódóan azért egy kicsit történeti forrásként is szoktam tekinteni ezekre a kortárs, vagy a saját korában kortárs kötetekre. Kifejezetten szeretem, és mindenkinek tudom ajánlani ezt a könyvet, aki hasonlóan szereti az ilyen témákat, de azokat is, akik nem feltétlenül így tekintenek rá, mint történeti forrás, vagy kordokumentum, hanem úgy, mint egy nagyon jó stílusban, egy nagyon magas minőségű, kiváló kortárs szépirodalmi művet is kézbe vehet az az olvasó, akit belül csak az érdekel, és nem feltétlenül a kelet-európai diktatúrák iránt érdeklődik.
Nagyon sejtelmesen mondtad, hogy ez nem regény. Novelláknak az összessége egy kötet, így fogalmaztál, és nagyon tetszik, mert hogy igazániból mondhatjuk akkor, hogy ez nem koherens, tehát hogy ez egy novellák összessége, az időrendiséget mennyire tartja, vagy igazániból annyira összetett, mint amennyire a mondatai. Milyen ez a dragománi mű?
Kicsit ugrál az időben, van, hogy előre utal, van, hogy visszautal. Ennek köszönhetően mondjuk lehet, hogy könnyebbség olyan szempontból az olvasónak, hogy több részletben is el lehet olvasni. Ugye, hogy mondjuk van egy olyan kötet, ami van struktúrálva, kevésbé van szerkezetekre bontva, vagy fejezetekre bontva, akkor ott sokkal jobban megjelenik az, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt letettem a könyvet, akkor nehezebb felvenni újra a fonalat. De talán ezzel könnyedebbé válik a kötetnek a befogadó képessége azáltal, hogy ha mondjuk elolvasol egy nap két fejezetet, akkor ha mondjuk egy hét, két hét múlva újra előveszed, akkor is mivel visszautal az előzményekre, ezzel sokkal könnyebb követni az eseményeket így egyben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. A Fehér Király. Hagyok egy pár másodperc gondolkodási időt itt a hallgatóinknak, akiknek azonnal bevillanhat, hogy ez valamilyen szimbólumra utal valami játék, ugye? Tehát ugye a fehér és a fekete bábuk mely játékban vannak, ugye nyilván a sakkban. A címről mesélj nekem, ez mindig egy nagyon izgalmas momentuma a műsornak, vagyis számomra nagyon, hogy ez a cím, ez most akkor hogy jelenik meg ebben a novellás kötetben, műben?
Hát alapvetően, ahogy te is említetted, ez egy szimbólum is, de egyébként az egyik fejezetben meg is jelenik ez az események sorában, tehát mint játékban a Fehér Király, és alapvetően tényleg nem szeretünk fontos tartalmakat elmondani előre, emiatt nem is szeretném ezt részletesen kielemezni, hogy mikor, milyen kontextusban jelenik ez meg, de egyébként nagyon érdekes az a rész, és akkor válik tényleg úgy egyértelművé, hogy a szerző mit is akart a címmel kifejezni, amikor azon a részen az olvasó túljut.
Amikor eljutunk addig a novelláig. Márti, mennyire nyomasztó a hangulata ennek a műnek, hiszen azért olyan nagyon erős fogalmakat mondtál, mint bántalmazás, gyermekek közötti, nyilván már maga ez egész szorongattatott légkör, politikai légkör azért ad egy nehézséget ennek. Mennyire könnyed, mennyire nem könnyed? Tehát azért nyilván, ha egy ilyen történelmi korban olvasuk, és ráadásul egy gyerek szemszögéből, azért nem annyira egyszerű. De ez ne ijesszen meg senkit. Azért szeretném, hogy erről mindenképpen beszélj.
Pont annak köszönhetően, hogy egy gyerek szemével látjuk a világot, azért valamivel egyszerűbb, illetve az is, hogy az ő szemüvegén keresztül kicsit úgy egyszerűbbé válik a dolog, meg úgy annak köszönhetően, hogy ő nem tud mindenről, sok mindent csak sejtetünk, sok mindent sejtett velünk a szerző, És hogy utaltam is rá, például sosem hangzott az el, hogy ez most térben hol van, csak ugye nyilván sejtjük. Bár ugye annak köszönhetően, hogy az viszont megjelenik a kötetben, hogy a Duna csatornánál van építeni, hogy ez egy ilyen munkatábor volt, egy nagyon jelentős munkatábor, és nagyon sokan meghaltak ott. Ha ezt tudjuk, akkor nyilván még nyomasztóbbá válik, hogy mi történt az édesapával, de igazából ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy az édesapa hazajön, hiszen ez már a fülszövegen is rajta van a könyvben. Viszont én azt gondolom, hogy pont azáltal, hogy nagyon sok gyerektörténet megjelenik a könyvben, sokkal könnyedebbé válik. Tehát, hogy most egy konkrét példát hozzak, amikor elment az édesapa, nem sokkal utána lett volna a szülőknek a házassági évfordulója. És a kisfiúm, ez tényleg az első, hogy a második fejezetben van, kitalálta, hogy akkor, ahogy az édesapja szokta, most ő is meg fogja lepni az édesanyját egy csokorvirággal. De nyilván egy gyerek nem volt pénze, elmenjen a boltba, és vegyen az édesanyjának egy csokor virágot, és akkor kitalálta, hogy majd ő hajnalba fel fog kelni, beállította az ébresztő óráját úgy, hogy a párnája alá tette, hogy csak ő hallja az ébresztő órát, hogy nehogy az édesanyja is felébredje, és akkor hajnalán elindult egy kicsit arrébb, tehát néhány utcával arrébra, hogy egy köztérről tulipánokat szedjen az édesanyjának. Nyilván volt, aki ezt meglátta, el is zavart a kisfiú, de attól függetlenül boldogan szaladt haza. Aztán nagyon halkan ment, letette az ajtóba a tulipánokat, hogy az édesanyja nehogy észrevegye. És hát amikor odaadta az édesanyjának a virágot, akkor az édesanyja elsírta magát, és egy kicsit haragudott a kisfiúra a virágszedés miatt, de utána pont egy olyan esemény miatt, hogy akkor mentek lényegében a állambiztonság emberei hozzájuk házkutatásra, és pont, hogy egy kicsit a virág mentette meg őket, mert ugye elhangzott az, hogy hát aki a virágokat szereti, az csak jó ember lehet. Ez egy ilyen, egyfajta kettősséget mutat ez a történet, hogy a kisfiú rosszat csinált, bár ugye azt írja, hogy szerint a viráglopás az nem számít lopásnak. Az édesanyja ugye nyilván tudta, hogy honnan vannak a virágok, meg ugye azt is tudta, hiszen ez rossz érzés váltott ki belőle, hogy ugye ezt a férjétől szokta kapni, aki most ugye nagyon távol van, ugye az édesanyja tudta, hogy hol van, de utána mégis valahol ez a rossz tett, ez a bűncselekmény mentette meg egy kicsit azt a helyzetet, amikor a házkutatás során lényegében szétdobálták az ő lakásukat. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen az, amikor az embernek át kell élni, hogy mennek vadidegen emberek, mindenbe beletúrnak, mindent szétdobálnak, akár össze is törnek, és utána az élet hogyan megy tovább.
Ezek az összetett, vagy sokszorosan összetett dragománi mondatok mennyire követhetők könnyen? Neked mennyire volt nagyon összetett tényleg? Vagy hogy élted ezt meg?
Azt gondolom, hogy elég jól követhető. Nyilván, amikor egy olyan könyvet olvas az ember, hogy nagyon sok a párbeszédes rész, az teljesen más dialógusokat olvasni, viszont nem gondolom, hogy nagyon nehéz olvasmány lenne, tehát pont emiatt minden korosztálynak tudom ajánlani, függetlenül életkortól, olvasottsági szintől, tényleg egy igazi klasszikus kortárs magyar könyv, ami mondjuk az, hogy kötelező olvasmány is lehetne.
Valóban nem is annyira hosszú. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy azonos címmel bemutattak egy filmet 2016-ban.
Igen, hallottam róla, nem láttam a filmet. Emlékeim szerint nem volt olyan jó a filmkritikája. Nyilván sokszor felmerül az a kérdés, hogy egy könyvet megfilmesítenek, akkor mit vár a filmnéző a filmtől? Ugye, vagy a könyvolvasó mit vár a filmtől, lehet így is mondani. De ugye nyilván egy filmben teljesen más, hogy jelenítenek meg valamit, mint ahogy az ember saját maga elképzeli, amikor olvas valamit. Terveim között szerepelt, hogy megnézem ezt a filmet most így a beszélgetés előtt, de sajnos nem fér bele az időmbe, így erről személyesen nem tudok nyilatkozni, csak amit így olvastam meg így az emlékeimben van, hogy egyszer volt egy ilyen film, és nem volt neki túl pozitív a kritikája. Hát egy könyvet nagyon el lehet rontani egy filmmel, meg akár fordítva is, bár én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen a minősége a filmek, és tényleg így most úgy beszélek róla, hogy nem láttam, amit amúgy nem szeretek, hogy úgy beszélni valamiről, hogy nem láttam, de attól függetlenül a negatív reklám is egy jó reklám, tehát azért ne felejtsük azt el, hogy ugye, amint mondtam is, azért 2005-ben jelent meg ez a könyv először, de azóta 2014-ben is megjelent, meg 2021-ben is, nekem is egy 21-es kiadásom van, tehát annyira nem tudta tönkretenni a film a könyvet, hogy a Magvető Kiadó ne adja ki újra. Tehát mégiscsak van igény erre a kötetre.
Külön kezelhető gyakorlatilag a könyv, illetve a film. Van esetleg olyan dolog, nyilván szakemberként gyakorlatilag az ilyen történelmi dolgokban kérdezlek, ami újat adott neked maga a hangulat, ez a mű. Mit adott hozzá a te életedhez? Tehát mi az, amire azt mondod, hogy nagyon jó, hogy ez nem maradt ki az életemből, mert?
Hát egy az, hogy nagyon jó, hogy nem maradt ki az életemből, mert azért azt gondolom, hogy Tragomán György annyira jelentős kortárs szerző, hogy aki rendszeresen olvas, annak az életéből nem szabad, hogy kimaradjon. Másrészt alapvetően engem ugye érdekelnek a diktatúrák mindennapjai, és talán a kortárs szemszögből még inkább betekintést nyerhetünk egy olyan időszakba, ami akár írott források tekintetében. Nem mondom, hogy nincs, mert nyilván vannak források, de ez egy elég szelektált forrás, és inkább egy hivatali apparátusnak a forrása. Tehát teljesen más az, amikor emberek szólalnak meg, vagy akár ilyen narratívák, és azok olyan mindennapi dolgokat mutatnak be, amelyeket mondjuk egy közigazgatásban keletkezett dokumentumban nem lehet. Hát ugye alapvetően még sosem kutattam így a román diktatúrák kapcsán, de így a múltamban többször volt olyan, hogy olvastam ilyen témában, és egyszer volt is szerencsém egy olyan könyvet olvasni, ami egy táncos nőnek a könyve, aki balett táncos volt. Ő is pont ebben az időszakban jött át Magyarországra, a Balett Intézetbe, és hát ő nem egy irodalmár, nem egy író, neki ez inkább egy ilyen visszaemlékezés, önéletírása volt. Számomra már az is nagyon érdekes volt, talán az volt az első olyan kötet, ami ilyen kortárs beszámoló volt a Ceausescu diktatúrának az utolsó évtizedéről, amiről azért már sokat hallottunk, azért az egy köztudomású dolog, hogy ott mondjuk a rendszerváltás előtti utolsó évtized sokkal nehezebb és sokkal keményebb volt, mint nálunk. Tehát nálunk azért már sokkal inkább benne volt a levegőbe az, hogy valami készül, tehát azért egy sokkal puhább diktatúráról beszélhetünk.
Egyértelmű.
Mint ami Romániában volt a 80-as években, és akkor ugye egy nő szemszögéből láttam a dolgokat, és ráadásul egy olyan nő, aki tényleg táncos volt, művész, és hogy egy olyan világban kellett neki túlélni, ahol alapvetően a művészi lét is nehéz volt, de a családja miatt is. És ugye ez meg erre egy ilyen, mondhatjuk, hogy talán reflexió is lehetne, hogyha így a gondolataimban olvasom, hogy ez egy értelmiségi gib családnak a gyermeke, aki utána tovább tanul, stb. Tehát, hogy itt egy teljesen más városi világról kapunk egy képet, és egy kicsit olyan értelemben is más szemszögből, hogy itt a család az nagyon fontos szerepet játszik, a családi kapcsolatok is, például az, hogy mondjuk hogy fordulhat az elő, hogy mondjuk egy édesanya nem beszél az apósával, nyilván azért, mert hogy valami oka van, itt ugye ilyen különféle politikai okokkal lehet magyarázni, akkor a családon belül miért számít tabunak az, hogy segítséget kérni valakitől, vagy bizalmába fogadni, mondjuk elmondja azt, hogy hol van a férje, és hogy miért van az, hogy a mai világunkból nézve olyan furcsa, hogy mennyire távolságtartók így a családon belül, és a családi kapcsolatok és a családi kötődések mennyire nincsenek jelen abban a világban, mint amit mi mondjuk ma természetesnek gondolunk.
Nagyon sokszor beszélgetünk erdélyi témájú könyvekről is. Na most hoztunk egy romániai diktatúrás könyvet, ráadásul kortársírót. Nyissuk ki akkor vissza ehhez a Dragomán könyvhöz, a Fehér király, és hoztál egy kis részletet, ezzel zárjuk a mai műsorunkat, olvasmányajánlónkat. Nagyon szeretem, amikor hozol ilyen ízelítőt is, mert ez teszi igazán kézzel foghatóvá, hogy miért is érdemes kinyitni ezt az adott művet.
Így van, most egy olyan részletet választottam, sőt mondhatjuk azt, hogy egy mondatrészt választottam, ami egy majdnem egész oldalas mondatnak egy része, ami egy nagyon jó példa és bizonyíték arra, amit mondtam is, hogy milyen más az, amikor egy gyerek szemmel látjuk a világot, és hogy milyen bizalom volt a kisfiúban. A következő rész is erről fog szólni. És ez úgy szól, hogy és tudtam, hogy apa igenis haza fog jönni. El fog jönni értem, és magával fog vinni. El fog vinni engem is a tengerhez, és tudtam, hogy ha ő nem ismerne meg, én akkor is megismerném. Mert a fényképe, amit a régi katonakönyvből szedtem ki, mindig nálam volt. Szóval haza akartam menni. Alig vártam, hogy kapjunk még egy gólt, és legyen vége a meccsnek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
A következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
Advent második vasárnapján és a rákövetkező héten a zsolozsma és a szent mise tételei igen gyakran szólítják meg Jeruzsálemet és Siont, ahova érkezik majd a király. E képek az Isten országát és az egyházat szimbolizálják. Már tudjuk, mire kell itt gondolnunk. Külsőleg úgy jelenik meg, mint az eklézsia, az egyház, Krisztus jegyese, a lélek bensejében pedig, mint az isteni élet. Ha pedig Krisztusból kiindulva nézzük, az ő titokzatos teste. Ezt az Isten országát az érkező Úr hozza, és nekünk ma újra meg kell tanulnunk becsülnünk az Isten országának boldog valóságát. A mai vasárnap az Isten országának ünnepe, írja Pius Pars az Üdvösség éve című könyvében. Az esztergomi breviárium néhány tétele a zsolozsmából hadd illusztrálja Jeruzsálem és Sion felszólítását. Először is az első vesperás responzóriuma. Jeruzsálem, kelj fel, állj a magaslatra és lássad, mi igazság jön neked Urattól, Istenedtől. Jeruzsálem, kelj fel, állj a magaslatra és lássad, mi igazság jön neked Urattól, Istenedtől. Emeld föl szemeidet, nézz körül és szemléljed, mi igazság jön neked Urattól, Istenedtől. Az első vesperás magnifikát antifonája. Nézz fel, Jeruzsálem, emeld föl szemeidet, és lásd meg királyod hatalmát, íme jön üdvözítőd, hogy föloldjon a bilincsekből. Vagy vasárnapi laudes zsoltár antifonáiból az első és a második. Ím az ég felhőiben érkezik majd az Úr nagy hatalommal. Alleluja! Sion erőséges város nekünk, mert biztos fala az üdvözítő. És ő a bástyája, hát nyissátok meg kapuit, mert verünk az Isten. Alleluja! Vagy a negyedik zsoltár antifona a laudesből. Hegyek és halmok énekelnek majd az Úrnak, s az erdőknek minden fái tapsolnak kezükkel,
mert eljön az Uralkodó, örök országába, halleluja.
Végül pedig a keddi nagy antifona, amit akár a Benediktushoz, akár a Magnifikáthoz lehet énekelni.
Te fölötted, Jeruzsálem, fölragyog majd az Úr, és az ő dicsőségét benned fogják látni.
De a mise introitusa, graduáléja és kommuniója is ilyen szövegeket szólaltat meg. Először a graduálé szövegét olvasom fel. Felragyog a Sionból dicsősége, jön íme az Isten. Gyűjtsétek eléje szentjeit, kik szövetségre léptek vele áldozatokkal. Most pedig a kommunió szövege következik. Kelj fel, Jeruzsálem, és állj magas helyre, és lásd az Istentől számodra küldött örömet. A figyelmes hallgató észrevehette, hogy ennek az utóbbi szövege pontosan ugyanaz, mint az elsőként idézett responszórium az első vesperásból. A liturgiának jellegzetes vonása, hogy a zsolozsma és a mise tételei egy-egy szövegben összekapcsolódnak, egymást visszhangozzák, hogy a hívő lélekben megerősödjenek bizonyos gondolatok, imádságok. Utoljára hagytam az introitust, amely antifonájában Izaiást, vagy ahogy a protestánsok mondják, Ézsaiást, verzusában pedig a 79. Zsoltárt idézi a következőképpen. Sion népe, íme jön az Úr a népek megmentésére, és hallatni fogja az Úr dicsőséges szavát szívetek örömére. Figyelmez, Izrael pásztora, ki Józsefet nyájként vezérled. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Sion népe, íme, jön az Úr a népek megmentésére, és hallatni fogja az Úr dicsőséges szavát szívetek örömére. Ennek latin kezdő sora így hangzik: Populus Sion ecce Dominus veniet et salvandas gentes. Most a Szolemi Bencések előadásában hallgathatjuk meg ezt az introitust.
Oh.
Advent második hetében hangsúlyossá válik Keresztelő János személye, az utolsó prófétájé, aki maga is készítette az Úrnak útját azzal, hogy bűnbánatot, megtérést hirdetett és Krisztusra mutatott. Alakja a zsolozsma antifónákban épp úgy megmutatkozik, mint a könyörgésben és a vasárnapi evangéliumban. Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Keresztelő János volt a pusztában a kiáltó szó, mint ahogy Ézsaiásnál, vagy Izaiásnál olvassuk. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a domvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Látjuk, hogy csupa ellentétes dolog van itt szembeállítva egymással, ami arra tanít minket, hogy az Úrhoz forduláshoz olykor bizony 180 fokos fordulatot kell tennünk. Az előbbi gondolatok fogalmazódnak meg a protestáns testvérek szép és igen kedves adventi énekében, amely a református énekeskönyv 312. darabjában így hangzik. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Ki üdvösséged lészen, szent győztes harcos Úr. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősiátok, kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő. Jól készítsétek útját, a vendég már közel. Minéki gyűlölt, útált, azt mind vessétek el. A völgyből domb legyen, hegycsúcsa mélybe szálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Az Úr elé, ha tárod a szívalázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. A testigők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív. Te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív. Jer hű szívembe hát, ha bár szegénye szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát. Az ének dallamát először Johann Sebastian Bach 18 Lipcsei Korál című gyűjteményéből idézem. A korál dallam a tenor szólamban hangzik.
Thank you.
Gyönyörű feldolgozást komponált Bach a 107. kantáta záró tételében, amelyben a kórus szólamai a korádallamot egyszerű harmóniákkal követik, a zenekar pedig rövid átvezető szakaszokat, közjátékokat játszik. Végül ismét egy orgonafeldolgozás következik, most Dietrich Buxtehude-tól, Bach egyik példaképétől. Itt bizony a dallamot csak elindítja a komponista, utána a felismerhetetlenségig átalakítja, a félhangos lépések, a kromatika pedig a várakozás feszültségét fokozza fel bennünk. Pius Pársatya szavával búcsúzom, készítsük az utat.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.